Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Inderöki, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Telefonszámunk 061-999-4432. Az előző adásban eljutottunk a kivonulás könyvében addig, hogy Mózes a két kőtáblával, mely az Isten által írt 10 parancsolatot tartalmazta, lejött a Sínai hegyről. Talán az lenne most a legkézenfekvőbb, hogy kicsit mélyebben beleássuk magunkat a parancsolatok értelmezésébe. Amit hittanórákon megtanultunk, az leginkább annyi, hogy van két kőtábla, két részre osztott parancsolatokkal, az egyik táblán 3, a másikon 7 parancsolat van. A 3 Istenhez, a maradék 7 az emberhez köthető. Joggal gondolhatná egy racionális ember, hogy Isten felesben is adhatta volna a parancsokat 5-5-5-5 szépen elosztva. De mégsem így történt. Az első 3 parancsolat rövid, de annál mélyebb tartalommal bíró. Idézzük fel. Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj, Isten nevét hiába nevedd, az Úr napját szenteld meg. Rövidek, egyszerűek, a betartásuk annál nehezebb. Mit üzen, kér, parancsol Isten ezzel a 3 rövid mondattal?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 10 parancsolat a Biblia egyik legnagyobb kincse. Annyira fontos az egész emberiség szellemtörténetében, az erkölcsről, a társadalomnak az alapjairól szóló meggyőződéseink történetében, hogy szinte minden nyitott lelkű gondolkodó évszázadok óta úgy tekint rá, mint az egyik legfőbb dokumentumára az emberi együttélésnek. Az is, aki nem vallásos, nem zsidó, nem keresztény, elismeri, hogy az erkölcsnek egy olyan alapvető összefoglalása, amelyre az egész emberiségnek oda kell figyelnie. Annyira így van ez, hogy az Egyesült Államokban több államnak a kormányzói palotái vagy székházai előtt ott van a 10 parancsolatnak egy szimbóluma, ami jelzi, hogy az emberi törvény erre az isteni törvényre kell, hogy alapuljon. Egy néhány szót hadd mondjak a parancsoknak a számozásáról. Magában a 10 parancsolat szövegében az, hogy 10 parancsról van szó, ez nincs benne. Hanem ez később más szövegek nevezik utólagosan ezt a Mózes által kapott törvényt 10 igének szó szerint. És később ezt így fordítjuk, így nevezzük 10 parancsolat. Ennek az egyik oka az is volt, hogy az emberi kézen, a két kézen 10 új van. Tehát könnyű megszámolni, és ilyen módon könnyű fejben tartani ezt a parancsgyűjteményt. Más helyeken is látjuk a Bibliában, hogy vannak ilyen 10-es sorozatok, például a Leviták könyve 19. fejezetben. A számozás tehát nem része a szövegnek. És éppen ezért az sem egyértelmű eldönteni, hogy melyik parancs hanyadik. Ebben a sorban. Ebben van is kicsi eltérés. Hagyományosan a zsidóság úgy tekinti, hogy az a parancs, amit mi elsőnek tekintünk, a katolikus hagyományunk első parancsnak tekint, Uradat Istenedet imád, ahol arról is hallunk, hogy más isteneid ne legyenek. Ne csinálj faragott képet, és ezeket ne imád, ne szolgáld. Tehát ezt a parancs együttest a zsidó hagyomány 2 parancsnak veszi. És ezt követi a református hagyomány is. Ezzel szemben a katolikus, illetőleg ortodox, anglikán, evangélikus hagyomány ezt mindig is egy parancsnak tekintette, ami alapvetően Isten egyedüli, mindenek fölötti imádásáról szól. Majd később látni fogjuk, hogy valóban a képtilalomnak a beiktatás ebbe a szövegbe, ez egy későbbi alkiegészítés pontosítja, hogy a bálványimádás tilalma az ilyen konkrét formán jelenti a képi bálványszobrok építésének, készítésének a tilalmát is. Tehát az első 2 parancsot másképpen számozza a zsidó, illetőleg a katolikus hagyomány. A katolikus hagyomány az utolsó 2 parancsot, hogy ne kívánt felembarátod házastársát, se házát, se mezejét, ez 2 parancsnak veszi, míg a zsidó hagyomány 1-nek. Tehát ilyen módon van ez a 2 eltérés a számozásban. Az sem egyértelmű, hogy a 2 kőtáblára milyen parancsok voltak, tehát milyen módon volt a 10 parancs alatt fölírva. Egyesek gondolnak egyenesen arra is, hogy mind a két kőtáblára mind a 10 parancs föl volt írva, mint egy két dokumentum, egy másolat is készült, ahogyan fontos dokumentumokról mindig két példányt készítettek, hogyha bármi történik, ellenőrizni lehessen a kettőt. Erre sok ókori példánk van, hogy fontos szerződések, azok mindig két példányban készültek. A zsidóság hagyományosan úgy tartja, hogy 5-5 parancs van a két kőtáblán, megint csak a zsidó számozás szerint, tehát a szülők tisztelete, ami náluk az 5. parancsolat, ez is benne van még, tehát az első kőtábla parancsai között, ezeket tekintik ők pozitív parancsoknak. És utána a 2. negatív parancsok, ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, ne kívánt. Persze ez egy kicsikét megtévesztő felosztás, mert az első kőtáblán is vannak negatív parancsok, ne csinálj faragott képet, ne szolgáld ezeket, vagy Isten nevét hiába nevedd. Tehát ott is vannak tiltások. Mindenesetre a zsidó hagyományos felosztás, ez a 2x5 parancs a két kőtáblán, már Rabbi Hanina ben Gamaliel, egy nagyon korai rabbi, ilyen módon osztotta föl a két kőtábla parancsait. Ezzel szemben a katolikus hagyományban nagyon régóta, illetőleg akkor még egységes volt a kereszténység, a keresztény hagyományban nagyon régóta az az elképzelés él, hogy az első kőtáblán az Istenre vonatkozó törvények vannak, a másodikon pedig az emberekre vonatkozók. Például Szent Ágoston az, aki nagyon határozottan ezt képviseli, és magyarázza is, hogy a fő parancs, amit Krisztus Urunk tanít, hogy szeresd uradat Istenedet, és szeresd fele barátodat, ez a két alapiránya az erkölcsnek, ez szerint van fölosztva a 10 parancsolat két kőtáblája is. Az első kőtábla az Isten szeretet, a 2. kőtábla az ember szeretet parancsairól szól. De ismétlem, ezt a Biblia nem írja le, tehát ebben van bizonytalanság, hogy hogyan képzeljük el eredetileg a két kőtáblának a tartalmát. Nem érint egyébként semmilyen lényeges kérdést. Ahogyan az sem, hogy hogyan néztek ki a kőtáblák. Hagyományosan azt gondoljuk, vagy úgy szokták ábrázolni, ilyen szép félkörüvesre lekerekített elegáns kőtáblákról lehetett szó, de nagyon valószínű, hogy nem. Az ókorban, ami ábrázolásunk van hasonló kőtáblákról, azok általában egyszerű, négyszögletes kőtáblák. Tehát a legrégebbi ábrázolásaink mind ilyenfajta formákat tükröznek. Esetleg egy mondatot hadd, vagy egy gondolatot hadd mondjak a 10 parancsolatnak a legelejéről, mielőtt az első 3 parancs magyarázatába belevágnánk. Ugyanis a 10 parancsolat nem parancsokkal kezdődik, hanem egy gyönyörű bevezető mondattal, ami így szól, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És innen folytatja, rajtam kívül más Istened ne legyen. Vagyis az első gondolata a 10 parancsolatnak az Isten szabadító tette, a kegyelme, a szeretete, amit Izrael népe megtapasztalt az első húsvétkor, amikor kimentette őket Isten a rabságból, a szenvedésből. Ebből a tapasztalatból fakad az erkölcs. Nem az erkölcs az első a 10 parancsolatban, hanem a kegyelem. Az erkölcs az csak egy gyümölcs, ami fakad az átélt, a kapott kegyelemből. Szent Ágoston mondta ezt nagyon bátran egy helyen, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ezt nagyon sokan félreértik, és erre teszik a hangsúlyt, hogy tégy, amit akarsz, de ennek a mondatnak a hangsúly az első felén van, hogy szeress. Ha valaki átéli az Isten szeretetét, hogy ő szabadító Isten, ahogy az Ószövetség népe átélte, vagy ahogy mi átéljük, hogy megváltó Isten, aki mindent odaadott a kereszten, egészen a halálig szeretett, kiszabadított minket a halálból és a bűnből. Aki átéli az isteni nagy szeretetet, annak a számára természetes lesz, hogy ehhez méltóan éljen. Nem kellenek neki tiltó parancsok. Ahogyan az emberi szerelemben is így van. Ha két fiatal nagyon-nagyon szerelmes, akkor nem kell nekik nagyon előírni, hogy legyél hűséges. Nagyon természetes lesz, hogy a másikhoz hűséges, nem is gondol másra. Hogy kedvesen szól hozzá, hogy érte bármit hajlandó megtenni, hogy őszinte hozzá. Tehát ha szereti, akkor természetes módon fakad belőle rengeteg erkölcsös és szép cselekedet. Így van ez a 10 parancsal is, ebből a szeretetből indul el. A kapott kegyelemből, amit Izrael népe átél. Ennek a gyümölcsei a parancsok. Nagyon fontos lenne, amikor gyerekeknek hittan tanítunk, világossá tenni, hogy az erkölcs következmény. Nagyon fontos lenne őket elvinni addig a tapasztalatig, hogy átéljék azt, hogy Isten engem szeret. Mindent odaadott nekem. A szívemet betölti. Eljutni odáig, hogy a gyerek számára ez nagyon természetesnek tűnjön. Hogy nem beszélek csúnyán, hogy vasárnapot vagyok a templomban. Nem mert muszáj, hanem mert természetes. Fakad a nagy kincsből, amit Istentől kaptam, az iránta való szeretetből. Talán még egy általános megjegyzést hadd tegyek a 10 parancsolathoz. Ezek fantasztikusan egyszerű törvények. Úgy is szokták bibliai szaknyelven mondani, hogy apodiktikus parancsok, nem pedig kazuisztikus parancsok. Kazuisztika azt jelenti, hogy esetenként beszél az erkölcsről. Ha egy ilyen helyzet van, egy rabszolga, egy úr, egy rablás vagy betörés, milyen fajta büntetések történhetnek. Különböző esetekben különböző jogkövetkezmények járnak egy-egy bűnös cselekedettel. Ezek a kazuisztikus törvények, az eseteket leíró törvények. A 10 parancs törvényei nem ilyenek, hanem úgynevezett apodiktikus, vagyis feltétlen törvények. Hatalmas erkölcsi értékeket mondanak ki végtelenül egyszerűen. Az Isten mindenek fölötti értékét, imádását. A neki szentelt szent időt, az Isten nevének a szentségét. És aztán majd a szülő, az élet, a házasság, a vagyon, az adott szónak a szentségét. Tehát végtelenül egyszerű értékeket mond ki a 10 parancs nagyon-nagyon erősen. Nem foglalkozik az egyéni indítékokkal, amikor ezeket a bűnöket vagy parancsokat megfogalmazza. Pontosan azért nem, mert annyira alapvető értékekről van szó, amelyeket minden körülmények között védeni kell. Az, hogy valaki éppen milyen indítékból gyilkol, az nem módosítja azt a szörnyű tényt, hogy egy emberi életet elvett. Tehát éppen ezért nem nagyon törődik a 10 parancsolat a személyes, szubjektív helyzettel meg véleményekkel, hanem az értékek objektív felsorolását tartalmazza. Milyen értékek ezek? Olyanok, amelyeket szoktak természettörvénynek is nevezni. Ez azt jelenti, hogy bele van írva az emberek szívébe. Nem kell hozzá se Biblia, se parlament, hogy ezt megfogalmazza. Mert mindig is az emberi szívben benne voltak. Evidensek voltak. Az ember szinte kiolvasta a teremtett világból. Rengeteg ókori szövegünk tanúskodik arról, hogy az ember mindig is így gondolkodott, hogy létezik isteni törvény. Függetlenül minden emberi esetleges írott szabálytól és törvénytől. Ezt látjuk például Szofoklész Antigone című drámájában, ahol nyilvánvaló, hogy a király Kreón parancsa ellenére a testvéri szeretet, amelyel Antigone a testvérét szereti, a halottnak kijáró végtisztesség kötelezettsége, ez mindenek fölötti érték. Semmilyen királyi rendelet ezt nem tudja fölülírni. Vagy akár egy nagyon híres eset a római történelemben, egy várost ostromol még a köztársaság kor idején a római hadsereg, és az ostromlott várból egy tanár a legelőkelőbbek diákjait, gyerekeit kihozza egy ügyes csellel a városból, és át akarja adni a római hadsereg parancsnokának, hogy ezzel, hogy túszként ott tartja az előkelők gyerekeit, megzsarolhatja a védőket, hogy nyissák ki a kapukat. Ez egy nagyon nehéz ostrom volt, könnyen lehetett volna, hogy nem is sikerül a várost bevenni. És a római parancsnok elgondolkodik, és azt mondja, hogy ilyet egy egyenes ember soha nem fog tenni. hogy aki egy tanár, aki csellel elhozza a gyerekeket, hogy így megzsarolja, és nyilván jutalmat gondolt kapni, ezért a római parancsnoktól, hogy ilyen módon kényszerítse rá a védőket a kapuk megnyitására, ilyet ő soha nem fog tenni. Annak ellenére, hogy semmilyen megállapodás köztük és a védők között nincs. Elvileg háborúban az erős győz. Ennek ellenére azt mondja a római parancsnok, hogy ilyet ő soha nem tenne meg. A lelkébe írt erkölcsi törvény nem engedi. És a gyerekeket szépen visszaküldte a városba. A város előkelői teljesen ledöbbentek ezen, hogy ez a római parancsnok ez így gondolkodik. Megtehette volna, hogy kényszeríti a kapuk kinyitását, és nem tette meg. És annyira megdöbbennek, hogy elkezdik becsülni a rómaiakat, és végül is kinyitják a városkapukat, és békésen megoldódik ez az ostrom. Visszatérve, tehát azt látjuk, hogy vannak törvények, amik az emberi szívbe vannak beleírva. És ez az ember mindig is tudta, mindig is érezte, hogy nem kell hozzá parlament, nem kell hozzá király, nem kell hozzá írott törvény, anélkül is létezik egy lelkünkbe beírt úgynevezett természettörvény. A Biblia, ahogy erről már sokszor beszéltünk, utal is ez erre a tényre, azzal, hogy a teremtéskor is 10 igéről beszél. Vagyis arról, hogy Isten beleteremtette a világba a maga gyönyörű isteni rendjét. Az Isten törvénye objektív. Benne van az atomokban, a sejtjeinkben, ezt csak ki kell olvasnunk. A mai embertől ez a fajta szemlélet sajnos egyre inkább idegen, nem azért, mintha nem tudná a lelkemén, hogy van objektív törvény, nagyon is jól tudja, csak nem akarja ezt a törvényt alázattal fölismerni és eszerint élni, nem megismerni akarja a világnak a gyönyörű objektív törvényét, hanem használni akarja a világot lehetőleg korlátlanul, úgy, ahogy neki tetszik, a saját testét is használni korlátlanul. Ebbe senki bele ne szóljon. Vagyis nem azért nem ismeri föl ezt a törvényt, nem fogadja el, mert azt gondolja, hogy nem megismerhető, hanem mert nem akarja megismerni, használni akarja a világot korlátok nélkül. Nézzük akkor az első 3 törvényt, először talán röviden, és utána lehet, hogy lesz erről még részletesebb kérdés. Az egyetlen Isten imádása, erről szól az első parancs. Azt mondja, hogy ne legyenek rajtam kívül más isteneid. És utána később így folytatja, mert az Úr a te Istened féltékeny Isten, így szoktuk fordítani. Talán nem teljesen helyes a fordítás, nem lehetne így is jobban, helyesebben lefordítani az itt szereplő héber melléknevet, hogy szenvedélyes. Aki nagyon szereti az embert, és akinek fáj az, ha ezt a szeretetet nem kapja viszont. Ez a két kifejezés, hogy egyetlen Isten is rajtam kívül más ne legyen, és hogy féltékeny, mind a kettő a szerelem szótárából van, és ez nem véletlen. Az egy Isten hitnek a legmélye az a szerelemhez hasonló totális elkötelezettség. Az ember fölismeri, hogy Isten egyetlen, nincs hozzá hasonló senki. Ő a minden, és hozzá képest minden csak semminek számít. Szénai Szent Katalinnak gyerekkorában ez egy első nagy misztikus élménye egyébként, ha jól emlékszem, 7 éves volt csak. És egyedül sétált valahol a szabadban, és akkor szakadt rá ennek a fölismerése, hogy később így fogalmazza meg, hogy rádöbbentem, hogy Isten minden. És minden más semmi. Hogy hozzá képest a dúsgazdagok is csak koldusok. A hatalmas királyok is szolgák. Hozzá képest mindenki, apró kicsi porszem, ő az egyetlen igazi úr. Az emberi szívet csak ő tudja betölteni. És aki ezt fölismeri, az őt egész szívével fogja szeretni, viszont szeretni. Ahogy Szent Ferenc az éjszakai imádságában, amikor Bernát úr próbálja kifigyelni a jámborságát, nem mond mást, csak ezt a két szót, Istenem, mindenem. Egyedül ő tudja az emberi szívet egészen betölteni. A 10 parancsolatnak az első alapértéke ez az Isten imádása. Az Istennek a hatalmas mindenek fölötti értéke. Egyedül ő méltó az ember teljes szeretetére, teljes imádására. A modern korunkból ez sajnos nagyon kezd kiveszni. Nem csak az európai alkotmányból hiányzik az Isten említése, meg a kereszténység említése. Nem csak az iskolák falairól tűnnek el egyre inkább a keresztény jelképeink, hanem sajnos az emberek szívéből is az Isten tisztelete, az ő értékének, a mindenek fölötti valóságának a fölfogása egyre inkább kezd elgyöngülni, illetőleg eltűnni. És hát ezzel együtt egyébként az emberi méltóság is lassanként eltűnik, erről is volt szó. A 20. század legistentelenebb diktatúrája, legszörnyűbb embertelenségbe is fulladtak. Ahogy II. János Pál mondta, hogyha eltűnik az Isten, akkor lassanként eltűnik az ember is. Hadd mondjak erre egy döbbenetes példát, amit sajnos nagyon fájdalmasan él meg, azt gondolom manapság minden kicsit is érzékeny lelkű és tisztán látó ember, az abortusz valóság, ahol az ember azért, hogy teljesen szabadon a nemi életét élhesse, ezért hajlandó vagy, illetve követeli azt, hogy szabad legyen ölni. Erre is képes. Néhány pontján ennek a modern jogi abszurditásnak nagyon világosan látszik ennek az abszolút fonáksága és logikátlansága. Például a legtöbb nyugati jogrendszerünk még azt elismeri, ennyi megmaradt az ősi jogi szemléletünkből, hogy a tulajdonjogot tekintve a magzat a fogantatástól jogképes. Tehát amikor megfogant a magzat 9 hónappal a születés előtt, akkortól tekintik például örökösödésre alkalmasnak a gyermeket. És hát ez olyan helyzeteket is előadhat, hogy például ha az édesapa meghal még a várandóság elején, akkor elvileg a gyermek az édesapától örökölne. És egy olyan helyzet is előállhat, hogy mondjuk a feleség nem szeretné. Ő akarna mindent örökölni az elhunyt férjétől, és nem akar, hogy ez a gyereke is örököljön. Simán az első 3 hónapban elpusztíthatja. Pusztán amiatt, mert a jelen abszolút fonák jogrendszerünk úgy tekinti a magzatot 3 hónapos koráig, hogy semmifajta védelmet a számára nem ad. Akár egy ilyen helyzetben is, amikor teljesen nyilvánvalóan az örökség megszerzése az abortusz célja, mégis az anya ezt büntetlenül végrehajthatja. Ez csak egy nagyon ritka, de azt gondolom, hogy nagyon fájdalmas példa arra, ami mutatja, hogy az örök erkölcsi érték és magának az Istennek a tiszteletben tartása sajnos a modern mentalitásunkban nagyon elhalványodott, és az élet minden területén szembesülünk ezzel.
Most már, hogy így benne vagyunk a parancsolatunkban, az első parancsolatnál eszembe jutott, hogy olyan sok mindenre mondjuk ezt vagy azt imádom. Ha az ember kijavítja, hogy csak az Istent imádjuk, minden vagy mindenki más csak szerethetünk, sokszor vitába torkollik egy beszélgetés is. Sokan azt mondják, már pedig az anyukámat, apukámat, házastársamat, gyermekemet imádom, nekem te nem mondd meg, hogy ezt ne mondjam. Ilyenkor nem könnyű nem szóban neki menni a másiknak, hogy itt van a 10 parancsolat, te ezzel megszeged az elsőt. Értetlen tekintettel találja az ember szembe magát, vagy éppen emiatt a kijelentése miatt ott hagyják. Mi lehet a megoldás? Miért olyan nagy baj, hogyha valakire, valamire azt mondjuk, hogy imádjuk? Miért privilegizálta Isten ezt a szót magának?
Hadd kezdjem onnan, hogy a legnagyobb probléma nem annyira a szó használattal van, tehát hogy néha valakinek a száján kicsúszik ez az eléggé buta megfogalmazás, hogy imádom. Ez nem tragédia, azt gondolom. A tragédia inkább az, hogy a valóságban hiányzik az Isten imádása. És helyette bejönnek másfajta modern bálványok. A pénz, a siker, a csillogás, a szórakozás, a testi vágyaknak a kielégítése, a hatalom. Tehát ezek lesznek lassanként a modern embernek az Isten, a mindenek fölötti érték, vagy akár néha szinte kisebb dolgok is ilyen hatalmassá nőnek, mint popsztárok, vagy a fiatalság kultusza. Tehát ez a szomorú, amikor egy-egy embernek a szívét kezdi valamit teljesen betölteni, és fogalma sincs az igazi kincsről, az Isten értékéről, aki egyedül tudja az emberi szívet betölteni. Az első parancs tehát ezt fogalmazza meg. Igazából, ahogyan mi katolikusok használjuk, ez Jézusnak a megfogalmazása, a megkísértés során a sátánnak mondja, hogy megmondatott, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Az ószövetségi megfogalmazás az így hangzik, hogy ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Ne csinálj faragott képeket, és ezeket ne imádd, és ne szolgáld. Ez a faragott képekre vonatkozó félmondat, ahogy említettem már előbb, egy későbbi betoldás, úgymond konkretizálása ennek a bálványimádás tiltó első parancsolatnak. Látszik ez a mondatnak a nyelvtani megfogalmazásából is, az eleje és a vége többes számú alakban szerepel, ne legyen más isteneid, viszont a faragott képet egyes számban, ne csinálj faragott képet. Szemmel látható egy későbbi kiegészítése ennek az első parancsnak, konkretizálása. A protestáns testvérek szemében mi katolikusok ezt a parancsot, ezt ők külön parancsnak veszik, és nagyon nagy hangsúlyt adnak neki, különösen a szektáknál látjuk ennek az óriási kiemelését. Azt mondják, hogy mi katolikusok ezt megszegjük, mert a templomaink tele vannak képekkel és szobrokkal. Vagyis nem tartjuk be, amit mond a tíz parancs, hogy ne csinálj faragott képet. Elfelejtik azt, hogy a keresztény ember nem a képet imádja, a kép csak emlékeztet. Ahogyan a nagyszüleink képe a szobáink falán. Nem azt jelenti, hogy a képet szeretjük, a nagyszülőket szeretjük. A kép csak emlékeztet, segít, hogy rájuk emlékezzünk. A templomban levő képet mi katolikusok nem imádjuk. És ha le kell verni a vakolatot valami miatt, akkor nem történik tragédia. A kép csak segít, emlékeztet a szentjeinkre. Elfelejtik a protestáns testvérek azt is, hogy az Ószövetségben voltak szobrok. A Frigyláda mellett volt két hatalmas kerubszobor, angyalszobrok. Ezek nem bálványok voltak. Nem minden szobor bálvány. A Biblia nem ezt tanúsítja, és nem ezt tanítja. És hát leginkább elfelejtik azt, hogy az Új Szövetségben valami gyökeresen más történik. Egy gyökeresen új. Az Ószövetségben úgy tartották, hogy Istent nem lehet látni, ő távol van. A nevét sem szabad kimondani. Krisztus által azonban ez a távolinak tűnő Isten közel jött. Megmutatta önmagát. Emberi nevelet, Jézus Krisztus. Szent Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy Jézus az Isten ikonja, képe. Benne az Isten szinte lefestette magát, ábrázolta magát. A második niceai zsinat, amely a képrombolási vitát lezárja 787-ben, pontosan ezt fogalmazza meg, hogy ha hisszük azt, hogy Isten ember lett, akkor nem csak hogy szabad, hanem kell is őt ábrázolnunk, mert ő maga ábrázolta önmagát. Vagyis nem véletlen az, hogy a keresztény templomaink nem olyanok, mint a zsinagógák. Nem csak fehér falak vannak benne, hanem ábrázoljuk azt az Istent, aki közénk jött, aki láthatóvá lett, az anyagvilágot átölelte, testet öltött. Tőle nem idegen az anyagvilág szépsége, nem idegenek a művészetek sem, a zene sem, a képzőművészet sem, az anyagvilágnak a csillogása. Ezzel együtt tudjuk az Isten dicsérni, azt az Istent imádjuk, aki közénk jött és közöttünk lakik. Persze a szobrok használatának, meg a képek használatának van egy óriási veszélye, és lehet ebben túlzásba esni. Például, amikor egy jámbor egyszerű hívő a szobor elé térdel le, talán a tabernákulum előtt térdet se hajt, megy egyből, nem tudom, Szent Józsefhez vagy a Szent Antalhoz, neki dobja be a kis pénzét, utána szinte megköszöni a szobornak a kapott kegyelmi ajándékot. Régi időkben még olyan is volt, hogy kis darabkát a szobrokból, ikonokból megpróbáltak hazavinni. Tehát amikor szinte ilyen mágikus tisztelete alakul ki egy tárgynak, vagy amikor körmenetben viszik, ezek valóban nagyon közel kerülnek a bálványimádáshoz. És nagyon fontos lenne itt vigyázni arra, hogy a szobor csak emlékeztet a szentjeinkre, illetőleg Krisztusra.
Még maradjunk az első parancsolatnál, hiszen két részre tudjuk bontani, hogyha nagyon szorosan nézzük. A másik fele a csak neki szolgálj. Picit lehet, hogy naívak a kérdések, de hogyan gondolkodjunk erről, hiszen a munkahelyen is valamilyen szinten szolgálatot teljesítünk, mondjuk egy orvos betegeket lát el, őket szolgálja, a tanár, a diákokat. Ha nem ezen a szál mentén kell gondolkodni, akkor mit jelent a szolgálj szó a parancsolatban? Ha mélyebbre megyünk, még nyomatékosítja is az Úr a parancsolatot, hogy egy csak szóval. Miért?
Ez a része az első parancsolatnak megint csak a bálványimádásra vonatkozik, az idegen hamis istenek tiszteletére. Ne csinálj faragott képet, ne borulj le előttük, és ne szolgálj nekik. A héber nyelvben a szolgálni lett a liturgiának az alapszava is. Ahogyan más nyelvekben is néha a szolgálat, a liturgikus szolgálat lesz az Isten imádásnak a kifejezési módja. Tehát erre akar itt utalni a Biblia, nem önmagában a szolgálatot akarja tiltani. Nyilvánvalóan a szeretet szolgálni akar. Jézus maga is azért jött, így mondja, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és odaadjam az életemet váltságul sokakért. És ugyanerre tanít minket. Azt mondja, hogy aki első akar lenni, legyen az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Vagy az apostolokat erre hívja Jézus, hogy szolgálatot végezzenek. Pál apostol így tekinti magát, mint aki szolgálja a testvéreket, és nyilván magát, Krisztust. Jézus szolgai alakot öltött, kiüresítette magát. Tehát a másoknak való szolgálat, amit akár egy orvos, akár egy tanár végez, nagyon-nagyon helyes. Itt arról van szó, hogy egyes egyedül az Istent imádjuk, Istennek kijáró tiszteletet csak neki adjunk.
Akkor lépjünk át a második parancsolatra. Isten nevét hiába nevedd. Sokan sokféle szófordulatban, mondatba foglaltan mondják akár kötőszóként Isten nevét. Ez így biztos hibás. Mit rejt magában ez a parancs? Csak Isten nevére vonatkozik?
A parancsolat eredeti értelme elsősorban az esküt, a hamis esküt tiltotta, vagy a fölösleges esküt. Az eskübe citálja be az ember az Istent. Hívja be, mint egy tanúul amellett, amit ő ki akar mondani. Ennek az ókorban különleges súlya volt, igen gyakran a bírósági ítéletek is. Eskü alatt kimondott tanúvallomásokra alapultak, és nem is nagyon volt általában másfajta bizonyítási eljárás. Tehát gyakori volt az eskü, és nagyon gyakran éltek is vissza az esküvel, és okozták ezzel mások halálát. Vagyis elsősorban erre vonatkozik, de tágabb értelemben az Isten nevének a fölösleges és főleg tiszteletlenül vagy gyalázó módon való kiejtésére. Az ókori ember még jobban a tudatában volt annak, hogy a dolgok neve a lényegüket próbálja megfogalmazni. Maga az ember az, aki nevet ad a dolgoknak. Ezzel kicsit kifejezi, hogy gazdája a dolgoknak, megismerte őket. Az Úristen ránk bízta az állatokat, a növényeket, a világ dolgait. És éppen így a másik embernek a neve az ő személyét próbálja megszólítani. Őt hívja. És leginkább a nyelvünknek a legszentebb szava az Isten szó, amelyet ha kimondunk, akkor megszólítjuk őt. Az Isten szavunk a nyelvünkben olyasfajta dolog, mint a tabernákulum. Amikor kiejtem ezt a szót, hogy Isten, akkor szinte ő ott megjelenik. Hallgatnia kell a szavamra, ha őszintén mondom ki, mivel az Úristen szereti az embert, akkor egyből hallgat a szavára. Ezért figyelmeztet a Biblia, hogy fölöslegesen és főleg tiszteletlenül vagy indulatból ne mondjuk ki az Isten nevét. A nyelvünknek az egyik legszentebb szava. Nem is csak erre vonatkozik a második parancs, hanem vonatkozik a szavainknak és az egész nyelvhasználatunknak a tisztaságára. Egy ősi latin közmondás azt mondja, hogy a beszéd a lélek tükre. A szavaink belőlünk jönnek elő. A szívünkből, a gondolatainkból, a mi értelmünkből. Az, hogy mi jön ki egy ember száján, egy gyereknek vagy fiatalnak a száján, az nagyon pontosan jelzi azt, hogy mi van a szívében. A beszéd a lélek tükre. Akinek a száján nagyon sok csúfság jön ki, az egy nagyon rossz jel. Azt jelzi, hogy valami belül is elromlott, eldurvult. Nem csak azért nem szabad csúnyán beszélni, mert ezt Isten tiltja, hanem azért, mert az embernek ez rossz. A lelkét, a szívét, a szellemét durvítja, pusztítja, lealacsonyítja. A magyar népünk ilyen szempontból a világ népei között egy nagyon negatív helyen áll. Kevés nép beszél ennyire csúnyán, mint mi magyarok. Én éltem Olaszországban, hallottam az ottani gyerekeket, fiatalokat foci meccs közben csúnyán beszélni, összesen hasonlítható a magyarral. Tehát ha a magyar káromkodásokat lefordítanánk olaszra, akkor az emberek megállnának döbbenettel, hogy ilyet hogy lehet kimondani. Az Istent vagy az édesanyát hogy lehet bizonyos szavakkal egyáltalán kapcsolatba hozni? Sajnos a magyar népünknek ez egy nagyon szomorú szegénységi bizonyítványa. Ahogyan egész kicsi gyerekek, óvodáskortól kezdve, és néha egész időskorig, idős otthonokban nénik, bácsik, a legszörnyűbb módon a sárba taposnak le mindent, ami érték, ami szép, ami szent. A népünknek egy szegénységi bizonyítványa mutatja a nemzetünk lelki-szellemi színvonalának a nagyon nagy sebzettségét. Volt egy érdekes eset a katonaságban, egy katonatársam mindenkinek az anyját szitta, és a végén a saját anyját is. És egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért szidja a saját édesanyját. És akkor elmondta, hogy amikor ő megszületett, akkor az édesanyja úgy, ahogy volt, a véres újszülött kisbabát egy rongyba betekerte, és egy kórház lépcsőn letette. Soha azt se tudta meg, hogy a szüleit hogy hívták. Vezetéknevet is az állam adott neki. Nem tudta meg, hogy kik a nagyszülei, hogy vannak-e testvérei. Egy szál egyedül nőtt föl a világban. Azt mondta, hogy ha az anyját egyszer meglátná, akkor egy hatalmas pofont adna neki. Ahol nekünk az édesanyánk iránti hála és szeretet volt, ott az ő szívében egy hatalmas nagy seb volt. Ezért beszélt ő így. A beszéd a lélek tükre. Mutatja azt, hogy mi van a lelkünkben. A Szentírás erre hív, hogy legyenek a szavaink tiszták, szentek, becsületesek, igazak. Nem csak a vírus ellen kellene ilyen szájmaszkokat hordanunk, még inkább a lelki vírusok ki- és beadása ellen sokkal fontosabb lenne, azt gondolom, ezt a szellemi légkörét tisztítani a világnak. A lelkünket, ahogy Jézus mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön, ami a szívéből kijön.
A műsoridőnk sajnos ismét elszaladt, nem marad már a harmadik parancsolatra a mai alkalommal idő. Jövő héten innen folytatjuk. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.